Egy az Uram, mi szükséges, erre taníts engemet. Világítsa már lépényes, nem ad igaz életre. Szívemet üresen hagyja, békesség meg nem adja, csak egy, ami szükséges, egy, ami üdvösséges. Jézus egy a kívánságom, nyomdokodon üdvfakad. Benned van én szent és bölcs minden szabad, mert így én lélek és élek, mindent megnyerek te véled, csak szívből szeresselek, és éven kövesselek. De Jézusom, szent véredred, minden jót elnyerhetek, mert nekem az igazságot megszerezte szent váltságot. Azt hihetem Istennek, vizsgálj engem kívül belül, ne hűd folkod lelkemen. Ha járok hamis ösvényen, segíts a jó útra térnem. Légy enyém s ez egy elég, mint legnagyobb nyereség.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapon az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 16. részében, a 13. verstől a 17. versig a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat pedig szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de az Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. A törvény és a próféták Jánosig voltak, azóta az Isten országa hirdettetik, és mindenki erővel törekszik afelé. De könnyebb elmúlni az égnek és a földnek, mint a törvényből egyetlen vesszőnek is elveszni. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Jézus Krisztus Urunk szava most minket kell, hogy mellbevágjon. Senki sem szolgálhat két úrnak. Milyen egyszerű, világos és leleplező mondat ez. Mert leleplezi azt, hogy bennünk megvan ez a törekvés. Hát persze, Istenre is szükségünk van, meg nem akarjuk az ő haragját kihívni a fejünkre. Persze, hát tiszteljük mi az Isten, de azért szeretnénk úgy jól berendezkedni itt ebben a világban. És biztonságot keresni, gyűjteni magunknak. Meg a biztonsággal együtt elismerést is. E világi javakból, értékekből. Na most, aki a világot szereti, abban nem lehet meg az Atya szeretete. Írja a szeretett tanítvány János is az első levelében. És figyelmeztet, hogy ne szeressétek a világot. Mert mi van a világban? A test kívánsága, a szemek kívánsága, és ennek a mulandó életnek és életfeltételeinek a dicsekvése. A biosznak, a bioszban benne van a biológiai élet is, meg mindaz, ami annak a fenntartásához szükséges, meg a vagyon, meg egyáltalán, amit itt a mulandó világban szükségesnek tart az ember. És az Isten is tudja, hogy mi az, ami abból szükséges nekünk, csak mi messze többet tartunk szükségesnek, mint ami valóban az. Tehát ennek a kérkedése, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és a mulandó világhoz kötött földi életnek a kérkedése, a dicsekvése. Ez az, ami a világot betölti. Vagy ennek szolgálsz, vagy az Istennek. A kettőt nem lehet összeegyeztetni. Mint ahogy egy rabszolga nem lehetett két egymással ellenséges tulajdonosnak a hű rabszolgája egyszerre. Eszünkbe juthatnak olyan kémtörténetek, ahol a beépített ember a másik országnak a titkos szolgálatában működött. De kinek szolgált igazából? Hát nem tudott mind a kettőnek egyszerre szolgálni. Ha az angol titkos szolgálatban működött, de valójában beépített szovjet kém volt. Hát nem tudott mind a kettőnek egyszerre hűen szolgálni, ugye világos? Az ókori példa, amit az Úr Jézus mond, hogy egy rabszolga nem lehet két ellenséges tulajdonosnak a hű rabszolgája egyszerre. És ha mégis ezt kellene megpróbálni, akkor vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. És amikor az Úr Jézus ezt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, azzal nem azt mondja, hogy nem szabad, hanem azt mondja, hogy nem lehet. Mi hajlamosak vagyunk ezt is összekeverni. Ha valamiről azt halljuk, hogy nem lehet, rögtön úgy értelmezzük, hogy nem szabad. Kedveseim, egy csomó mindent nem lehet. Nem arról van szó, hogy tilos, hanem arról van szó, hogy képtelenség. Képtelenség. Képtelenség egyszerre Istennek szolgálni, aki mindenestül a magáénak teremtett és a magáénak akart. És ugyanakkor meg e világi javakban keresni a biztonságomat, és szerezni, gyűjteni kincset, aranyat, befektetést, házat, kocsit, akármit. Gondoljunk bele, e világ celebjei, így nevezik őket manapság. Mi mindent gyűjtenek, és tönkre mennek bele. Mert a szerzés a hatalmába veszi az embert. Ha valaki rááll a szerzésre, az egész lényét azt fogja igénybe venni. Miközben azt gondolja az ember, hogy azt teszem, amit én akarok, nem tudja, hogy az akaratában fészkel a romlás, és a romlott akaratán keresztül irányítja rabszolgaként pórázon a sátán. A sátán ad olyan elbűvölő erőt a földi javaknak. Önmagukban. Hát mi az az arany? Hát le lehet írni. Ugye a periódusos rendszerben, hogy hol a helye. Mitől olyan kincs az? Egyike az anyagoknak, amik léteznek az Isten teremtett világában. És össze lehet hasonlítani, hogy melyikben hány proton, neutron, meg elektron működik. Egyike ezeknek az arany is. Mitől olyan kincs az ennek a világnak? Évezredek óta. Hát persze, a rozsda nem fogja annyira, mint egyebeket. Na és? Miért lehet ez értékmérő? De annyi minden másra is rá lehet mutatni, hogy önmagában, hát semmi, hát abban keresed a biztonságodat, hogy minél többet gyűjteni belőle. Aztán kiesik a kezedből minden. Lukács evangéliumában olvassuk a bolond gazdag példa történetét is, amikor az Úr Jézus figyelmeztetésről elmondja, hogy ez az ember, aki nagyon értett a gazdálkodáshoz és a gazdasági realitásokhoz, hogy elszámította magát? Mert csak azzal nem számolt, amit az Isten mond, hogy bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet. És kié lesz mindaz, amit felhalmoztál. És az Úr Jézus ezt mondja, hogy így jár mindaz, aki magának gyűjt, és nem Istenben gazdag. Az igazi gazdagság az Istennel való közösségben, az Isten éltető szeretetében van. Hogy az Isten országához tartozhatom, az abban van. Most az a tragédia, hogy sok vallásos ember is valójában a földi javak bűvöletében él, sőt, még isteni igazolásnak tartja azt a maga számára, ha a földi javakból minél többet felhalmozhatott. Ilyen volt a farizeusoknak a vallásossága, a kegyessége. Volt abban sok minden aprólékos szabálybetartás, adakozás is. Hát nem jó, ha minél többje van valakinek, annál több tizedet ad belőle. Nem jó az a templomnak, meg az egyháznak. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem jó. Az a nem jó, hogy ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten látja a szíveteket. Az tele van a szerzés vágyjal, az elismerés vágyjal. Javak is legyenek bőségesen, meg főleg elismerés. Minden a saját énjét akarja eszement módon érvényesíteni az ember, és nem tudja közben, hogy idegen hatalomnak szolgál, aki beetetett minket azzal, hogy te légy a középpontja az életednek. Ne az Isten, hanem te magad. És az ember ezt bevette a bűneset óta. És a sátán hitet el ezzel. És teszi az embert az önimádatán keresztül, és mindenféle bálványán keresztül, ami önmagában csak mulandó tárgy, de a sátán ruházza föl olyan elbűvölő erővel és igéző erővel, teszi az embert mindezen keresztül a sátán rabszolgává, és hurcolja magával a veszedelemre. És történhet ez úgy is, hogy látszólag nincs ott semmi kézzel fogható direkt bálvány valakinek az életében, de a nagy én terpeszkedik a trónon, vallásossággal leburkolva. És még igazolást is talál magának. És még az igéből kiragadott hamis önigazolással áll ellene az igének. Amikor a farizeusok hallották ezt, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, akkor mi történt? Kigúnyolták Jézust. Mert a szívük mélyén a pénz szerelme volt valójában az Isten szerelme helyett. Filargyroi. Pénzszeretők voltak, ahogy olvassuk az igében. Nem filotheoi, és nem is filantrópai. Nem Isten szeretők, és nem ember szeretők. Hanem pénzszeretők. Ez is mutatja ebben az igében, hogy amikor az ige eltalál minket, és beletalál abba, amit magunk elől is lehazudnánk, akkor kénytelen az ember reagálni. A farizeusok kigúnyolták Jézust, miközben az ige eltalálta őket. Mert a farizeusok szerint a gazdagságuk, a kegyességük igazolása volt. És lehet olyan mondatot találni a Bibliában, ami első hallásra úgy tűnik, mintha így lenne. Példabeszédek könyve 22. részében. Az alázatnak és az Úr félelmének a jutalma, gazdagság, dicsőség és élet. Egy gyönyörű ige, csak félreérti a földhöz ragadt ember. akinél még a saját énje ül a trónon. Hát gazdagságról van szó, nem? Meg dicsőségről. El is ismernek, milyen kegyes vagyok, és milyen sokra vittem. És élet. Csak milyen más lesz ennek az igének is. Az értelme, amikor az igazi értelme fölragyog. Ha az Úr Jézus szavának, egy másik igének a fényében látjuk meg. Ugye, a Szentírás önmagát magyarázza. Az egyik bibliai ige a másikat világítja meg. És mit mond az Úr Jézus? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. És a bolond gazdag példázatát is mivel zárta az Úr Jézus? Hogy így jár mindaz, aki magának gyűjt, és nem Istenben gazdag. Tehát létezik olyan gazdagság, ami nem aranyban, meg pénzösszegben, meg vagyonértékben, meg kitüntetésben mérhető, és elmúlik ezzel a világgal együtt, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Létezik egy egész más gazdagság. Az Isten kegyelmének a gazdagsága, ha rámáradhat és beléáradhat az életembe. Az Isten végtelen szeretetének a gazdagsága. És abban lesz a biztonságom, abban örök biztonság van. Tegnap is olvashattuk az egyik igében. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr, ami kősziklánk mindörökre. És ma megolvashatunk arról, az új szövetségi igeversben az útmutatom, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, mi az életre és a kegyességre való. Az igazi életre, a valódi kegyességre. Az ő megismerése által. És akkor lehet úgy élni, Pál apostol írja ezt, mint szegények és sokakat gazdagítók. Mint akiknek nincsen semmiük, és az övék mégis minden. Ja, a farizeusok nem erre a gazdagságra gondoltak meg, sok mai vallásos ember se erre a gazdagságra gondol. Meg nem arra a dicsőségre, aminek ugye az a vallomása, hogy ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Hogy legyünk az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Hogy az Isten dicsősége tündököljék föl rajtunk. Hát megint nem erre gondol oly sok vallásos ember. Hanem az emberektől nyerhető olyan dicsőségre és elismerésre, amiben én körültekinthetek és fürödhetek, ugye. Aztán majd kölcsönösen biztosítjuk ezt egymásnak. Az Úr Jézus meg azt mondja erre, hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget. Azt a dicsőséget pedig, ami az egy Istentől van, nem keresitek. Ó, hát ebben a világban megy az elismerés. Érdekből, lekötelezettségből, kölcsönösen. Én elismerlek téged, te elismersz engem. Sokszor, hogy valaki mekkora tudós, az is ilyen klikk érdekcsoportok köreiben azon megy, és minél többet idéznek ugye valakitől, hát annál nagyobb tudósnak. Számít, hogy én idézlek téged, te meg idézel engem, és akkor megvan a tudományos színvonal. Sokszor a tudományterületeken is a hatalmi pozícióknak a betöltése saját emberekkel, és aztán ilyen módon a másiknak meg a kiszorítása, aki adott esetben sokkal többet tett le az asztalra. Mennyire megy ebben a világban? Az Úr Jézus meg azt mondja erre, hogy ami az emberek előtt magasztos, az Isten előtt utálatos. Lehet embereket magasztalni, és az magasztos az emberek előtt, Isten előtt meg utálatos. Már előre arra kell gondolnom ezzel kapcsolatban is, hogy mennyi embermagasztaló ünnepi beszéd el fog hangzani most ezekben az ünnepi napokban. És amikor ez is oda kerül, az alá az ítélet alá. És mennyi egyházi ember is fog, mert fölkép valamire, ilyen-olyan szertartásra, meg beszédmondásra. Mennyi minden olyat fog mondani, ami az Úr Jézus ítélete alatt áll, hogy ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. Ne hivatkozgassunk mi hamisan Istenre, az ő nevére, meg az ő igéjére, hanem engedelmeskedjünk neki. Vessük alá magunkat neki. Az Úr Jézus itt rámutat arra, hogy a törvény és a proféták Jánosig voltak. Jánosnak, keresztelő Jánosnak a bűnbánatra hívó, felrázó prédikációjában érte el végpontját az Ószövetség. Ami ugye épp azt mutatja meg, hogy itt kell jönnie az Újnak. Azóta az Isten országa hirdettetik. Elközelített az Isten országa Jézusba. Kegyelemmel, bűnbocsánattal. De ez a kegyelem és ez a bűnbocsánat épp azon keresztül jut érvényre, hogy összetör a törvény. Az Isten törvény. Nem önigazolást gyártunk belőle magunknak, mint ahogy szerencsétlen farizeusok tették, hanem összetör. A kegyelemre szorultá tesz. És így ragyoghat föl az Isten dicsősége valakinek az életén. Így mutatkozhat meg a kegyelem gazdagsága. És így indul a valódi élet, ami a már elkezdődött örök élet. Itt pedig az a jellemzője, hogy szentségben és igazságban járjunk ő előtte, az élő Isten színe előtt életünk minden napján. Mert a kegyelem nem a bűnre szabadít föl, hanem a bűn erejét töri meg. Az Isten országának a hatalma így valóság. Ezért beszél az Úr Jézus arról is, hogy könnyebb az égnek és a földnek elmúlnia, mint a törvényből, a Tórából egyetlen vesszőnek elmúlnia, elvesznie. Ugye a zsidó szóhasználatban a törvény, a Tóra nem egyszerűen a 10 parancsolatot jelentette, hanem a Mózes 5 könyvét úgy a maga egészében, szerves egységében. És ezért, amikor a törvényre hivatkoznak, az Úr Jézusnak ő visszautal arra, ami a teremtés kezdetén volt, hogy onnét lehet csak megérteni mindent, ami a Tórában van. És ezért itt jellemzően, mert a farizeusoknál ezen a téren is baj volt, miközben aprólékosan betartottak mindenféle szabályt, amit felállítottak maguknak, az egyik irányzat az nagyon könnyen vette, hogy a férfi elválhat a feleségétől, és könnyedén elbocsáthatja. Na ezért van ez a döbbenetes mondat rögtön ezután, hogy könnyebb az égnek és a földnek elmúlni, mint a törvényből egyetlen vesszőnek is elveszni. Aki elbocsátja feleségét, és mást veszel, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt veszel, az is házasságtörő. Ugye? Elakad a lélegzete sokunknak manapság, amikor ezt hallja, mert nem szokás az egyházban sem fölolvasni ezt a mondatot. Az ige kijelölés is megállt az előző mondat végén. Na de ez szervesen oda tartozik. Mert az Úr Jézus megmutatja, hogy a kegyelem az nem arra szabadít föl, ahogy mondtam, hogy most már éld ki a magad vágyait, ahogy te gondolod, hanem arra szabadít föl, hogy helyreálljon az életed. Hogy megbánd mindazt, amivel az Isten teremtési rendjét megszegted, az Isten akaratát megszegted, és megszabadulhass tőle. Ingyen kegyelemből van az üdvösség, a megigazulás Isten előtt. De a folytatás, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit. Jézus Krisztus által Isten dicsőségére. Mert ha nem, akkor ne beszéljünk hitről, meg megigazulásról, meg kegyelemről. Illetve beszélni lehet, de Isten látja a szíveteket. És ezért vannak az ilyen figyelmeztetések is, mint Pál apostolnak az első korintusi levelében, hogy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni az Isten országát. És írja, hogy ne tévelyegjetek, és sorolja És újra meg újra kell hallanunk nekünk is ezt a felsorolást. Hogy sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig írja a korintusi keresztjénetek, ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Az Isten országa, ahogy a Biblia órán is elén került, hogy Pál apostol az Isten országát hirdette, és Jézus Krisztusról tanított. Miben van jelen az Isten országa? Már most igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Az Isten országa hirdettetik közöttünk is. Önmagunkon erőt véve, magunk fölötti győzelemhez az Úrtól magától erőt kérve, törekedjünk abba, hogy ki ne maradjon közülünk senki. Mert ha csak úgy hallgatjuk az igét, hogy közben bennünk ellenállás van, és Isten igéjének az élét adott esetben gúnyolódással próbálnánk magunktól elhárítani, akkor ott van az Úr Jézus szavának ez a félelmetes ítélete. Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de az Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. Tagadjuk meg mindazt, ami utálatos az életünkben. Erre ösztön ez az üdvözítő kegyelem. Erre tanít és erre nevel, ha hatalmat vehet rajtunk. Ahogy olyan szépen leírja ezt a Tituszhoz írott levelében is Pál apostol, és karácsony ünnepének az egyik igéje szokott ez lenni. Így legyen a mi életünkkel. És mert senki sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért az életünkben legyen valóság, amit most onnan a Tituszhoz írott levélből idézek. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazul és szentül éljünk a mostani világban, várva a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, a te igédnek eleven ereje, hatalma van, és élesebb minden kétélű kardnál, igen, elhatol a legbensőnkig, és megítéli a szívünk gondolatait és szándékait is. Hadd hallgassuk alázattal a mi Urunk Jézus Krisztus szavát, megalázkodva annak ereje, súlya, éle alatt. Hadd értsük meg, hogy ami az emberek előtt magasztos, az te előtted utálatos. Az emberi becsvád kifinomult önzése, a szerzés hajszája, az elismerés hajszolása, a mulandó dolgokban való biztonságkeresés, az egymásnak érdekből adott elismerés, mind utálatos előtted, és mi minden még. Könyörülj rajtunk, hogy ne akarjunk két irányba menni egyszerre, hisz nem lehet. Könyörülj rajtunk, hogy megértsük, vagy neked szolgálunk, az élő Istennek már, vagy a mammonnak, ami a sátán eszköze, hogy rabul tartson. Könyörülj rajtunk, hogy el ne hárítsuk igéd élét magunktól, hamis magyarázkodással, gúnnyal, önigazolással. Hadd engedjünk a te igédnek mindnyájan, hogy országodhoz tartozzunk, hogy kegyelmed gazdagságával eláraszthass, hogy kegyelmed dicsőségének magasztalására legyen az élet folytatásunk, valóban élet legyen az életünk. És kérünk, segíts erre sokakat még körülöttünk is. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.